Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a mai délutánon itt vannak közöttünk, és mivel ritkán beszélek ebbe a mikrofonba, megkérdezem, hogy mindenki hall-e engem annyira jól, hogy ne kelljen csavarni a készüléken, mert az fontos, hogy az erősítő rendszer jó, csak a kérdés, hogy mennyire vagyunk bátrak ahhoz, hogy fölcsavarjuk. Azt gondolom, hogy összeköt bennünket néhány dolog ezen a mai délutánon. Ez a dolog, ami összeköt bennünket többek között, az a meghívó és traktátus, kis prospektus, traktátus, ki melyik nevet ismeri jobban, amelyet igyekeztünk minden békásmegyeri otthonba eljuttatni az elmúlt hónap folyamán. Ez egy gondolatébresztő írás, és hozzá szeretnénk kapcsolni ezt a mai délutánt, estét, itt a templomban. Amint most vagyunk, arról hadd mondjam el, hogy ez nem Isten tisztelet, tehát akik bátrak voltak és eljöttek, és esetleg az a druk van bennük, hogy mostan itten hogy fogok ezen az Isten tiszteleten szerepelni, mit kell csinálni, azokat meg szeretnénk nyugtatni, hogy ami most vagyunk, az nem klasszikus Isten tisztelet. Együtt vagyunk itt a Békásmegyeri Református Gyülekezet templomában. Lesz szó Istenről, de kicsit most más formában, rendhagyóbb formában, mint egy szokásos Isten tiszteletünkön. Nagyon szépen köszönjük a gyülekezetnek is, akik eljöttek, mint vendéglátók, és még inkább köszönjük azoknak, akik talán életükben először jöttek ide ebbe a gyülekezetbe. Remélem, hogy úgy érzik, ahogy én is éreztem, mikor először jártam ebben a templomban, hogy jó ide eljönni. Maga az épület is tartogat olyan szépséget, egyszerű, puritán szépséget, ami az embernek már nyugalmat, meg békességet ad, és ezt szeretnénk egy kicsit most még fokozni azzal, ami elhangzik közöttünk. Hát énekelni sem fogunk, mert nem biztos, hogy azonosak a képességeink, készségeink, de ének szó azért lesz közöttünk. Van a gyülekezetünknek egy lelkes énekkara, akik lelkesen készültek erre a mai délutára is, őtőlük hallgassunk meg egy énekkari számot most. Mivel nem túl gyakran csinálunk ilyen alkalmakat, rögtön el is felejtettem valamit, amit azért illet volna bemutatkozni. Sipos Aba Álmos vagyok, ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora. Ha azt a kérdést tennénk föl, hogy mi az, ami nincs nekünk, akkor azt gondolom, hogy hosszú oldalakat írhatnánk tele dolgokkal, amelyekről azt gondoljuk, hogy nincsenek nekünk, hiányoznak az életünkből, és hiányzik nem csak a mi életünkből, hanem talán a szomszéd életéből is. De ha azt a feladatot adnám, hogy írjuk össze mindazt, amink van, akkor talán hamarabb a végére érnénk ennek a listának. Én úgy tapasztalom lelkészként, hogy a legtöbb ember nagyobbnak látja azt a halmazt, ami hiányzik az életéből, annál a halmaznál, amiben azt képes felsorolni, ami van az életébe. És amikor arról beszélünk, hogy mi van az életünkben, akkor elsősorban mindannyian általában valami pozitív dolgot sorolunk föl. Felsoroljuk esetleg, hogy van lakásunk, van unokánk, hogy van testvérünk, hogy van munkahelyünk, hogy van egy ágyunk, vagy egy feleségünk, és sorolhatnám mind olyan dolgok, amelyekre egyébként talán büszkék is vagyunk. És elfelejtkezünk arról, hogy vannak egyéb dolgok is az életünkbe, amelyek szintén hozzánk tartoznak, csak nem szívesen szoktunk velük foglalkozni, és nem szívesen gondolunk rájuk. Hát egy ilyen dolog, egy ilyen csoport az, ami a meghívón is szerepel, hiszen így nyitottuk ezt a meghívót: aggodalom, feszültség, stressz, békétlenség mindannyiunk életében jelen van. Nem tudom, hogy vajon kisorolná föl azok között a dolgok között, amikre azt mondjuk, hogy van nekünk, hogy hozzánk tartozik, de tudjuk, és talán nem is vitatkozunk ezen, hogy a legtöbb ember életében jelen vannak ezek a dolgok. Úgy jutunk hozzájuk, hogy igazából nem akarjuk, betolakodnak az életünkbe, megjelenik az életünkbe ez a csoport, amit talán nagyon nehéz is összefoglalni és egy adott jelzővel vagy névvel illetni. Annyira jellemző az aggodalomnak, a feszültségnek, a stressznek, a békétlenségnek a jelenléte az ember életében 2012-ben is, hogy mára szinte korosztály független jellemzőjévé vált a társadalomnak. Hát nem úgy van, hogy csak az aggodalmaskodik, aki dolgozik és családja van, hanem a gyermekeink is úgy beszélnek egymás között, hogy ma nagyon depi vagyok. Ma nagyon depi vagyok. Ma valahogy nem megy a szekér. Egészen kicsi gyerekek, akikről azt gondolhatnánk, hogy hát ők még ezzel bizonyára nem szembesültek. Mégis korosztály független ez, nem tudjuk, mikor nő bele az ember, egyszer csak ott van az életébe, és miközben talán arra várunk, hogy egyszer csak ki jutunk belőlük, azt látjuk, hogy az öregség is tele van feszültségekkel, aggodalmakkal, békétlenségekkel. Hosszú távon ezeknek a megléte a társadalomban és az emberek életében krónikus betegségek kialakulásához vezet, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ma ezek a betegségek népbetegségek. Olyan széles körben jellemzik a társadalmat, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy népbetegségek. Mik ezek a betegségek? Hát azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezeket valamilyen szinten. Talán a legegyszerűbb az egyik a magas vérnyomás, amivel találkozunk, igen, sokan. Az alvászavarok, amit szintén megél nagyon sok ember, és nem is nagyon érti, hogy hogy van ez, hogy régen akkorákat bírtam aludni, most meg valahogy már ez sem működik. Aztán egyre jellemzőbb a társadalmunkban a hisztéria, jelenléte, gyerekek, fiatalok, hisztérikusan fogunk föl és kezelünk dolgokat, de a már említett depresszió is ide tartozik. Ha ezek nem volnának, hangzik el sokszor, akkor bizonyára egészen jó életünk lenne. De mivel nincsen jó életünk, ezek vannak. Ezt kell szeretni. Egy ördögi kör ez. Vannak benne okok és okozatok, és az ember nem igazából tudja, hogy mit is tegyen a békétlenséggel, a stresszel, a feszültséggel, az aggodalmakkal. Mik ezek tulajdonképpen? Mik ezek? Azt gondolják nagyon sok, hogy okok. Olyan okok, amelyek az életünket megrontják. Mégis azt kell rá mondjuk, hogy ezek nem okok, hanem tünetek, következmények. Tulajdonképpen az ember válaszai ezek. Az, hogy békétlenek vagyunk, az valamivel összefügg. Az egy válasz. Az, hogy stresszesek vagyunk, ez egy válasz. Az, hogy feszültek vagyunk, ez egy válasz, egy következmény. Akár testi és lelki is lehet ez a tünetcsoport. Honnan ered, ha egy válasz, ez egy reakció az életünkbe, akkor honnan ered? Mi az eredője ezeknek? Általános az a felfogás, hogy a körülmények váltják ki ezeket az életünkbe. Ugye mindannyian el szoktuk mondani, hogy ha nem olyan körülmények lettek volna, akkor én nem így léptem volna, nem így kezeltem volna dolgokat. Általánosan úgy gondolják az emberek, hogy a körülmények az okok, és tulajdonképpen az okozat, ami bennünk megszületik, a körülményekre adott válasz. Aki keresi már az aggodalomból, a feszültségből, a stresszből, vagy a békétlenségből a kiutat, az hamar azzal fog találkozni, hogy terápiaként környezetváltozást írnak elő. Hát talán vannak is itt közöttünk, akik már ezt hallották, és átestek ezen, hogy hát meg kell változtatni a környezetet. Na most biztosan nem csak én szaladtam abba bele, hogy akkor megkérdeztem, hogy hát meg kell változtatni a környezetet, de én egyedül az egész világot? Hogy változtassam meg a környezetet? Hát benne élünk a világban. Itt élünk Magyarországon, azon belül Budapest, egy 2 milliós városban. Én megváltoztassam az egész környezetemet? Hát sokan itt csődöt jelentenek, és azt mondják, hogy ez nekünk nem megy, ez egy lehetetlen dolog. És akkor szoktunk szembesülni az újabb terápiával, hogy nem az egész világot kell megváltoztatni, csak a magunk környezetét kell megváltoztatni. Azt a környezetet, amely a mi terünkbe esik, ahol mi a leggyakrabban megfordulunk, ahol mi élünk. Egyfelől szokták javasolni az életmódváltást, és ebbe aztán sok minden belefér, annak érdekében, hogy a feszültség, a stressz, a békétlenség oldódjon. Szokták mondani embereknek, hogy munkahelyet kell váltani. Na, ez egyre kevésbé működő terápia, mert az ember örül annak, ha munkahelye van, és nem biztos, hogy keresi azt, hogy hát hova tudna ehelyett elmenni. De szokták azt is mondani, hogy lakást kell változtatni. El kell menni abból a környezetből, amiben élünk, biztos az okozza a mi feszültségünket, el kell menni egy másik lakótelepre, más szomszédok mellé, és talán ez megoldást fog jelenteni. Gyerekeinket egyik iskolából hurcoljuk a másik iskoláig, mert azt mondjuk, hogy túl stresszes a környezet, ez nem jó iskola, itt nagyon agyon hajtják őket, a másik iskolában nem hajtják őket agyon, hát valamit tenni kell, ő érettük is. Egészen szélsőséges eset lehet az, amikor aki úgy gondolja, hogy hát le kell cserélni az asszonyt, vagy éppen a férjet, mert bizonyára ő az én békétlenségem kiváltó oka. Életmódváltás. Hát vannak, akik ezt az utat választják. Aztán vannak, akik nem ezt az utat választják, hanem így fogalmaztam magamnak, mert talán így értjük is, hogy vannak, akik inkább azt mondják, hogy el kell menekülni a kiváltó okok elől. Nem kell hadakozni a dolgokkal, hanem inkább meneküljünk el előlük. Vannak, akik így menekülnek bele a sportba. Szokták is javasolni egyébként az orvosok, hogy a stressz ellen egy jó ellenszer a mozgás, a testi mozgás. Csak aztán az ember azon kapja magát, hogy átbillent a túloldalra. És azon kapja magát az ember, hogy tulajdonképpen én menekülök. Menekülök hazúról, menekülök a környezetemből, egy másik környezetbe, a sportbarátok közé, azok közé, akik között azok az ingerek nem érnek engem. Majd vannak, akik hobbit választanak. Olyankor, amikor ez már talán nem annyira szokás. Vannak, akik társaságot váltanak, belemenekülnek egy másik társaságba, egy másik környezetbe. De Magyarországon erről is kell szólnunk. Nagyon sokan az italba menekülést választják, mert az oldja a feszültséget, és amíg iszom, addig békességem van. Egy kicsit másként tekintek a világra az alkohol hatása alatt. Hát ez az ifjúságnál inkább a drogok utcáját jelenti. Ott keresik a feszültségből, a stresszből a feloldódást. Azt gondolom, hogy mindegyik úton elég sok embertársunk jár. Talán vannak itt a jelenlévők között is, akik megpróbálták ezeket a terápiákat, és talán benne vannak éppen egy ilyen terápiába. És van egy elég drasztikus terápia, ezt úgy nevezném, hogy elfedés. Ez nem életmódváltás, nem menekülés, mert van, aki képtelen rá. Hát azt mondja, hogy ő nem tud életmódot változtatni. Van, aki azt mondja, hogy hát ő azért nem lesz alkoholista, ő azért nem kezdi az életét kockáztatni, hogy a békétlenségét elűzze. Akkor elmegyünk a doktorbácsihoz, a doktornénihez, és ő fölír nekünk egy gyógyszert. A gyógyszer semmi más, tulajdonképpen csak elfedése a dolgoknak. Az okok nem változnak meg, csak a tüneteket valami vegyszerrel, ami a gyógyszerben van, megpróbáljuk elfedni, megpróbáljuk eltüntetni, hogy ne legyen olyan zavaró. Talán soha ennyi antidepresszánst nem adtak el még a világon, mint amit a mi modern világunkba el lehet adni. Nos, amikor ezeknek a lehetőségeknek és terápiáknak az eredményeit vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy rövid távon ezek a terápiák működni szoktak. Rövid távon. Minden újdonságnak van valami megnyugtató hatása, feldobó hatása, és rövid távon valóban szoktak működni, de ha hosszú távon nézzük a dolgokat, akkor azt kell mondjuk, hogy igazából mindig visszaesik az ember. Még aki gyógyszert kezd szedni, annak is rendszeresen vissza kell járni kontrollra, mert az orvos ellenőrzi, hogy elég-e még a mennyiség, vagy növelni kell a dózist, hogy ugyanazt a hatást érjük el, hogy a békesség megmaradjon. Nos, amíg az okok nem változnak, addig nyilván nem változik meg az okozat sem. Így, aki ezen az úton keresi az aggodalomból, a feszültségből, a stresszből, a békétlenségből a kiutat, egész biztos, hogy valamilyen szintre el fog jutni, valamennyien ki fog tudni kukucskálni a szakadékból, de borítékolható, hogy előbb-utóbb vissza fog ugyanoda esni, süllyedni, ahonnan elindult és ahonnan kapaszkodott. Miért nem sikerül az ember próbálkozása a szabadulásra? Hát, mivel itt egy templomba vagyunk, és azt mondtam, ugyan nem lesz istentisztelet, de a Bibliámat elhoztam magammal, hogy azért arról is hitvallást tegyünk, hogy mi a Biblia alapján gondolkozunk az élet dolgairól, ezért azt hadd mondjam a testvéreknek, hogy a Biblia az embert felelős lényként mutatja be. A Biblia szerint az ember felelős lény. Ez mindenféleképpen megkülönbözteti az embert és az állatvilágot egymástól. Ez azt jelenti, hogy az ember képes alakítani a környezetét, meg is kell ezt tennie. Felelős az ember a környezetéért. Erre kapott parancsot. Ha valaki kinyitja a Biblia első oldalát, Mózes első könyvével fogott találkozni, és ennek a könyvnek az első fejezetében, a 26. versben azt fogja olvasni, hogy Isten így határozott. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy Isten az embert föléje emeli az állatvilágnak, és nem csak azzal emeli föléje, hogy több eszet, értelmet ad az embernek, hanem azzal is, hogy az embert felelős lényé teszi. Azt mondja, az a felelőssége, hogy uralkodjon ezeken. Uralkodjon. Máskor így mondja egy másik Biblia fordításunk, hogy hajtsa uralma alá ezeket. Magyarán tanulja meg koordinálni, rendezni, rendbe tartani a környezetét. Ugyan ebben a könyvben, néhány verssel később, Isten azt mondja az embernek, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá. Tehát a Biblia alapján egy olyan ember képünk van, hogy az ember a világban felelős teremtmény, felelős lény. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha a környezet, az élettér, amiben élünk rossz, akkor annak a rosszaságáért mi emberek vagyunk a felelősek. Tehát nem a kutyák, nem a macskák, nem a bolhák a felelősek azért, hogy a mi életterünkben, itt a földön, itt a világban, ott a lakásotokban, vagy a lépcsőházatokban kutyavilág van, akárhogy is veszük ezt a dolgot, azért mi emberek vagyunk a felelősek, mert mi kaptunk erre nézve parancsot, hogy uraljuk a földet. Nos, ha azt mondjuk, hogy a környezet okozza az aggodalmat, a feszültséget, a stresszt, a békétlenséget, és azt mondjuk, hogy a környezetért az ember a felelős, akkor talán mindannyian látjuk, hogy már körbe is értünk. Mi nekünk kellene a környezetünket formálni, jóvá tenni, de mivel mi ezt nem tesszük, ez visszacsap ránk. A környezet generál bennünk újabb és újabb problémákat. Azt gondolom, hogy amikor az újkor fejlődése elindult, a legtöbb ember arra gondolt, hogy száműzhetjük az életünkből a szegénységet, az idegességet, a békétlenséget, de annak vagyunk tanúi, hogy nemhogy száműzni nem sikerült, hanem még sokat inkább megnövekedett ez a hatás. Mi ennek az oka? A Biblia azt mondja nekünk, hogy ennek az oka maga az ember. Köszönöm. Ha ki akarunk kerülni ebből a körből, akkor csak egy dologra számíthatunk, és egy dologgal számolhatunk. Magának az embernek kell megváltoznia. Magának az embernek kell megváltoznia. Ha megváltozik az ember, akkor a környezet, amiért felelős, az is meg fog változni. És ennek a visszakapcsolása ránk nézve egészen más lesz, mint amit most tapasztalunk. Hol, miben és hogyan kell megváltozni? Na, itt különbözik a Biblia és az általános felfogás. A Biblia azt mondja ugyanis nekünk, hogy az embernek a szívében kell megváltoznia. a szívében kell megváltoznia. Miért? Azt mondja a példabeszédek könyve a Szentírásban, 4. fejezet 23. vers, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Azt tanítja tehát nekünk a Biblia, hogy a szívből indul ki az élet. Ha a szívünk nem az élet indítója, generálója, hanem a halál indítója és generálója, akkor ennek ez a nyilvánvaló következménye, amiben most élünk. Más helyen azt mondja Jézus az őt követő embereknek, hogy az ember szívének teljességéből szól a szája. És ezzel Jézus valami olyasmit árul el nekünk, hogy a beszédünk, a szavaink, a tetteink, a mi lényünk, az igazából azért olyan, amilyen, mert olyan a mi szívünk, amilyen. Ha mi úgy beszélünk, ha mi úgy cselekszünk, hogy ez nem jó másoknak, ha mi úgy élünk, hogy ez nem jó nekünk magunknak sem, akkor a hiba itt van, belül, az ember szívében. Annyit hadd tegyek itt hozzá, hogy nyilván a Biblia itt nem a szerviz szívünkről beszél, hanem az ember lelkéről szól. Ezt nevezi a Biblia szívnek. Itt van tehát a probléma. Viszont az emberi szív nem egy könnyen változtatható meg. Egy nagy baj, és egyben tapasztalat is ez, hogy az ember nem ura a szívének. Hát ezt a hétköznapokban úgy szoktuk megtapasztalni, hogy elhatározunk valamit, és azt mondjuk, hogy ez holnaptól így lesz. Kiírtsnak apósnak, holnaptól így lesz. És ki az, aki ne futott volna bele abba, hogy holnap még talán úgy volt, de holnap után már bajlódtunk, és azután összedőlt az egész elképzelésünk. Minden visszaállt a régire. És azt mondtuk, nem lesz ez már soha. Már egy ószövetségi proféta a kijelentésben, ában az ő útja. Magyarán azt mondja ez a Zsolt, ez a proféta, Jeremiás profétáról van szó, hogy az ember nem ura a szívének. Talán eljut oda, hogy meglássa, hogy a szívembe kellene valami történjen, a lelkembe kellene valami történjen, de nem tud változtatni az ember lett. Pál apostol néhány száz évvel később azt mondja az olvasóinak ugyanerről a problémáról, hogy azt teszem, amit nem akarok. Nem úgy van ez, hogy csak döntök egyet, aztán úgy lesz. Hanem sokszor olyan dolgokat teszek, amit nem akarok igazából tenni. A szívemmel van a baj, a lelkemmel van a baj. Van valaki, aki képes az emberi szívet megváltoztatni? Hát a Biblia nem ringat bennünket olyan álmokba, amelyekbe mi emberek bele szoktuk magunkat ringatni. Mert mi bele ringatjuk magunkat abba az álomba, hogy majd egyszer megjavulok én, ahogy Jimmy énekelte. És az a baj, hogy nem szokott eljönni az az egyszer. Hogy mindig ugyanolyan távol van tőlünk, de álmodozunk róla, hogy majd egyszer meg fogok mégis javulni. Ma még nem, de talán holnap. A Biblia azt mondja nekünk, hogy nem vagyunk képesek magunkat megváltoztatni, ehhez valami külső segítségre van szükségünk, és ez a segítség, ez a lehetőség tulajdonképpen maga Isten. Ő az, akinek van hatalma arra, hogy a mi szívünket megváltoztassa. Hogyan változtatja meg Isten az ember szívét? Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy Isten az ember szívét magához fordítja. Az ember szívét Isten magához fordítja. Nem az ember szívét önmagához, hanem Isten a saját lényéhez fordítja a mi szívünket. A mi szívünke ugyanis egy nagy probléma az, hogy nem hajlik Istenhez. nem hajlik Istenhez a mi szívünk. Az embernek maga felé hajlik a keze és a szíve is. Önzőek vagyunk, énközpontúak vagyunk, önimádóak vagyunk, mindannyian. Gyerekségünk, törekségünk. Igen, erről sokat szoktam itt a gyülekezetben beszélni, és mivel vannak itt szép számmal a gyerekek, látjuk is, hogy már ők is. És ha otthon a tükör előtt megállunk, akkor azt mondjuk, hát mi is. Szeretjük magunkat. És mindent ennek az önszeretetnek rendelünk alá. De egyszer csak Isten belép az ember életébe, és megváltoztatja az ember szívét, mert ő képes rá. Magához fordítja a szívet. Úgy is mondja ezt a Biblia, hogy Isten újjászüli a szívet. Mert az emberi szív már belekövesedik ebbe, hogy csak önmaga körül forog. Már nem képes arra, hogy máshogy gondolkozzon az ember. És ezt nem lehet reparálni. Nem úgy van, mint a régi tévénkkel, hogy azt mondja a szerelő, hát ezt már nem lehet megcsinálni, de én szerzek hozzá alkatrészt. Hanem Isten azt mondja, hogy ez annyira rossz, az emberi szív annyira rossz, hogy itt újra van szükség. Újra van, egészen újra van szükség. Miként avatkozik be Isten az ember életébe? Úgy avatkozik be Isten az ember életébe, hogy azzal a szóval, amivel hitünk szerint megteremtette ezt a világot, azzal a szóval, amit úgy is nevezünk, hogy ige, vagy kijelentés, vagy Biblia, ezzel a szóval behatol a mi életünkbe. Sokféleképpen teszi ezt Isten. Most éppen behatolt a mi háztartásainkba az ő szavával, amit olvashatunk ezen a kis traktátuson keresztül. De amikor eljövünk a templomba, vagy amikor kinyitjuk otthon a Szentírást, akkor Isten az ő igéjén, az ő szavával, igéjén keresztül, az ő szavával behatol a mi szívünkbe, és elvégzi ezt az ő csodálatos, újonnan szülő munkáját, amellyel tehát a szívünket önmagához fordítja. Na mit jelent ez, ha Isten egy ember szívét magához fordítja? Azt jelenti, testvérek, hogy annak az embernek az életében egy értékrend változás megy végbe, egy sorrend változás. Amíg az Isten nélküli ember szívében a sorrend úgy néz ki, hogy hát vagyok én, van esetleg a családom, jönnek a problémák, stb. Sorolhatnánk a tervek, az álmok, és valahol a sor végén ott van esetleg Isten is, addig azoknak az életében, akikben Isten ezt az új szívet megteremti, minden fölborul, és Isten kerül az első helyre. Isten kerül az első helyre, magam és a problémák helyett. Miért jó az, ha Isten áll az ember életében az első helyen? Azért, mert Isten a Biblia szerint nem csak teremtője ennek a világnak, hanem Isten a megmentője és üdvözítője is az embernek. Az elveszett és nyomorult embernek, és vajon nem hasznos-e az ember számára, ha ezt az Istent az életében mindenek elé oda helyezi? Isten nem egy büntető Isten, de szokott büntetni. Isten nem csak egy szerető Isten, de mindennél jobban szeret. Isten egy tökéletes személy, akivel jó kapcsolatba lenni. Mert aki vele kapcsolatban van, az soha nem csalódik benne. Az soha nem csalódik benne. Nos, mi az eredménye annak, amikor valakinek a szívét Isten újjá szüli és újjá teremti, magához fordítja? Az az eredménye, testvérek, hogy az ilyen ember másként kezd hatni a környezetére. Ez az egyik hatása, hogy az ilyen ember másként kezd hatni a környezetére. Sokan meg szokták vádolni a kereszténységet ezzel, azzal, amazzal, de aki a történelmet megpróbálja elfogultság nélkül vizsgálni, az meg fogja belőle érteni, hogy a kereszténység a világot sokszor féken tartotta, hogy ne legyen egy fékeveszett ámok futás ebben a világban, máskor pedig a kereszténység a világot egyszerűen olyan energiákkal töltötte föl, hogy beindult minden ebben a világban. Az, hogy Európa ott tart, ahol tart, azért egy realista történész véleményét, ha meghallgatjuk, meg fogja mondani, hogy ez a kereszténységnek köszönhető. Kereszténységnek köszönhető. Isten tehát azokat az embereket, akiknek megragadta a szívét, magához fordította a szívét, elkezdi használni, hogy hassanak a környezetükre, de ugyanakkor az az eredménye ennek a változásnak, hogy az ember másként kezd reagálni is a környezetére. Nem csak ő lesz hatással a környezetre, hanem a környezet, ami ráhat, az noha nem változik meg, az ember másként fogja lekezelni. Az az ember, aki Istent állítja életében az első helyre, máshogy tekint a környezetére. Máshogy tekint az életre, máshogy tekint a halálra. És azok az okok, amelyek korábban békétlenséget adtak neki, stresszelték, nyugtalanították, azok az okok talán ugyanúgy hatnak, csak nem érnek célhoz. Nem érnek célhoz. Amíg az ember nem ismeri Istent, addig fél a haláltól, de nem is annyira a haláltól, talán sokkal inkább attól, ami utána jön. Mert az ember bizonytalan. És nem tudja, hogy mi van. Van valami odahát. Hangzott egy filmben sokkal időn keresztül. Az igazság odahát van. Igen, az igazság odahát van. De akinek Isten a szívét magához fordítja, az tudja, hogy ez az igazság maga Isten. Maga Isten. És egészen máshogy tekint nem csak az életére, hanem a halálára és arra is, ami azután következik. Aggodalom, feszültség, stressz, békétlenség. Mindannyiunk életében jelen van, jellemez bennünket, felőrli az életünket. Ha Istent megismerjük, ha Isten személyét elfogadjuk, akkor ő meg tud bennünket abban segíteni, hogy ezeket a hatásokat, amik a mi életünkre továbbra is hatnak, jól tudjuk kezelni. Ő megerősít és megtart bennünket ezekben. Mi nem hirdetjük azt, hogy akik Istennel kapcsolatba lépnek, azoknak nincsen többet betegség, szomorúság, feszültség az életükbe. Mi azt hirdetjük a Szentírás alapján, hogy akik Istennel kapcsolatra lépnek, azok megoldásokat fognak találni. Hathatós, igaz és valós megoldásokat. Istenről minden nem lehet elmondani néhány percben, de majd hallunk rövidesen személyes bizonyságtételt embertársainktól, testvéreinktől. Most azonban mielőtt ők megszólalnának, kérem az énekkart, hogy énekeljenek közöttünk. két testvért szólítunk most ide, nem csak úgy, megbeszéltük előre, hogy gyertek, fognak szólni a testvérek között, Korompai Gábort és feleségét Mónikát, egy kis technikai bekapcsolódás, akik arról szeretnének közöttünk szólni, hogy mindaz, amiről igyekeztem itt az imént tárgyalagosan szólni, hogyan ment végbe az életükbe, vagy hogyan működik az életükbe, tiétek a szó.
Tisztelt gyülekezet, kedves vendégek, Korompai Gábor vagyok. Feleségemmel arról teszünk most itt bizonyságot, hogy mi az, amit bennünk, körülöttünk és az életünkben megváltoztatott Jézus Krisztus. Én apai ágon katolikus családból, anyai ágon pedig református családból származom. Református egyházban kereszteltek meg, itt jártam hittanra, és itt is konfirmáltam 14 évesen. Feleségemmel és gyermekeinkkel 5 éve élünk itt Békásmegyeren, azóta vagyunk tagjai ennek a gyülekezetnek.
Bőn Mónika vagyok, orvosi, aztán később gyógypedagógus diplomát szereztem. Szeptember óta orvosként dolgozom. Katolikus vallását gyakorló hívő családba születtem. Szüleim és nagyanyáim példáján a templomba járás mindig része volt az életemnek. De református templomban a férjemmel voltam először, kb. 12 évvel ezelőtt. Akkor mélyen megérintett az, hogy a csupasz falak között az Isten tisztelet jelentős részében az ige és annak magyarázata szól.
Mindketten már gyermekként megismertük az Urat, de valójában csak közösen együtt kezdtünk az Isten tiszteletekre járni, és ezek nagy mértékben átformálták a hitünket és az életünket is. Én fiatalon is hittem Istenbe, de ez inkább a világnak tökéletességén és a szépségében való csodálat volt. Tudtam, hogy az a rend, ami a természetben működik, az nem lehet véletlenek sorozata, az biztosan valaki megalkotta és irányítja, de nem volt ez egy megváltásban való hit. A felnőtt életemben, amikor azok a nagy események történtek, például Móni megismerése, a házasságunk, gyermekeink születése, akkor éreztem azt, hogy ezek azok a dolgok, amik már nem a saját eredményeim, és hálát adtam mindig ezekért Istennek, de nem értettem, hogy mik ezek miért kapom ezeket az ajándékokat. Nem adott ezeknek az értékek, nem adtak nekem igazán megnyugvást, nem... Amikor már ezek a körül, tehát megvoltak, vagy részesei voltam ezeknek, akkor elkezdtem azon aggódni, hogy nem fogom ezeket elveszteni. És más körülöttem élő, velem egykorú ismerősökkel együtt azt gondolom, hogy nem csak nekem volt az érzésem, hogy hogyan fogom tudni ezeket megőrizni, hogyan fogom tudni ezeket megtartani. Próbáltam emberi megoldásokat keresni erre, az ember ilyenkor biztosítékokat keres, biztosításokat köt, kalkulál, próbál tartalékokat képezni, hogy ez fennmaradjon ez az állapot. Ennek ellenére nem volt nyugalmam ebben a kérdésben. Amióta tudom, hogy Jézus Krisztus váltott meg engem, azóta múlt el az aggodalmam ezek fölött, és amióta tudom azt, hogy Isten szeretete az, ami miatt ő maga elrendezi az én mindennapjaimat és az én minden szükségemet, ez a tudat az, Isten szeretetének a tudata, ami megnyugtatott engem, és ami ezen túl tudott juttatni.
Rám is nagy hatással volt a templomban eltöltött idő, és az a sok minden, amiről itt hallottam. Az igehirdetések során addig szinte makulátlannak vélt életemben egyszer csak megláttam a bűnt. Megláttam a vétkeimet, a mulasztásaimat. Először csak a nagy dolgokat, aztán később egyre többet hozott elém a Szentlélek, egészen váratlan helyzetekben eszembe juttatva azokat. Életemben először bűnbánatra jutottam, és hangosan imádkozva megvallottam ezeket. Később Isten kegyelméből megértettem, hogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtti kereszt halála nem csupán egy történelmi esemény volt, hanem az ő szenvedése az én bűnöim miatti tökéletes áldozat is volt. Már megújult lélekkel végig gondolva az életemet, egyre inkább azt vettem észre, hogy Isten kegyelméből olyan áldásokban van részem, amit meg sem érdemlek. Isten gondviselése kézzel fogható az életünkben.
Ezek voltak azok a változások, amiket itt, amikről talán Ámos is beszélt, hogy gondolatainkat és a hozzáállásunkat változtatta meg Isten ezen keresztül. Az életünk is sok mindenben megváltozott, elkezdtünk beszélgetni ezekről otthon a hitünkről, elkezdtünk közösen imádkozni, és aztán pár évvel ezelőtt elkezdtük olvasni a Bibliát is. Ezekre az igékre sokkal inkább nyitottabbak vagyunk, várjuk az ige magyarázatokat, hogy ezek, és foglalkozunk az igével, és ezek mind-mind nagyon fontosakká váltak az életünkben. Az is ennek a következménye, hogy fontosabbá vált az, hogy itt legyünk a gyülekezetben.
Korábban állandó élményünk volt az, hogy semmire sincs időnk. A nagy család, a barátok, a számtalan program hajszoltá tette az életünket. Nagyon nehezen tudtunk nemet mondani a meghívásokra, és abba a régi felpörgetett életritmusunkba sokszor az se fért bele, hogy eljöjjünk az Isten tiszteletre. Amióta Istennel szoros élő kapcsolatban vagyunk, azóta azonban a gyülekezeti alkalmak, a Biblia olvasása, az ige tanulmányozása, aztán később a Biblia iskola fontosabbá váltak még a baráti kapcsolatainknál is. Én személy szerint le tudtam adni a háztartási teendőkből, már nem érzem olyan fontosnak, hogy mindig rend legyen, hogy mindig meleg étel és friss sütemény legyen az asztalon. Új prioritása lett az életünknek.
Ez azért nem olyan szomorú esemény egyébként, ettől függetlenül jól vagyunk eltartva. De azóta, hogy Istennel szövetségben élünk, ez nem csak gondolatainkban, nem csak a hozzáállásban eredményezett változásokat, hanem személyiségünkben is megtapasztalunk ilyen változásokat. Én alapvetően egy heves, szókimondó, hirtelen ember vagyok. Ez sokkal, talán ilyen körben ezt, akik ismernek, nem gondolják ennek, amikor családi, őszinte környezetben vagyok, akkor ez sokkal inkább megmutatkozott bennem, és nagyon sok békétlenséget okozott ez a családomban, barátok között. Feszített mindig az, amikor valaki nem értette, hogy mire gondolok, miért gondolok én mást, egyáltalán az, hogyha valaki nem azt gondolta, amit én, nem az volt a véleménye, nem úgy csinált valamit, ahogy én azt jónak tartottam. És ez a két dolog, ez azt eredményezte, hogy én megpróbáltam ráerőltetni másokra az akaratomat, ezt leginkább hangos szóval, ebből a hevességből ez alakult, és ezt a módszert választottam arra, hogy ezekben sikert érjek el. Ez nem mindig hozott eredményt. Azt gondolom, hogy egyike Móni volt az, aki rádöbbentette arra, hogy ez egy nagyon rossz irány. Ennek erre nem tudtam változtatni ezen. Sőt, amikortól ez megpróbáltam ezt visszafogni, akkor még nagyobb feszültség munkált bennem, még inkább felszínre jött ez a fajta viselkedés. Azóta szűnik bennem ez a feszültség és ez a hevesség, amióta tudom azt, hogy Isten tervének vagyok én egy ugyanolyan részese, ahogy mindenki más, és ez az, hogy Istent szeretném megismerni, és tudom jól, hogy ahhoz, hogy Istent megismerjem, meg kell ismernem másokat is, sokkal inkább képes vagyok, és kíváncsi vagyok másokra, sokkal inkább szeretném megtudni, hogy mi az, amit mások gondolnak, és Gyakorlatilag amióta Isten bölcsessége vált fontosabbá a saját magam igazánál, azóta sokkal nyugodtabban tudok saját gondolataimról is beszélni másoknak. Ez egy azt megélni, hogy Isten ott áll mögöttünk, és nem rajtam múlik az, hogy valaki mit gondol, valaki mit fog csinálni, akár a környezetem, a saját családom, ez hozott egy olyan fajta változást, hogy sokkal nyugodtabban és sokkal békésebben tudok ezekről a dolgokról beszélgetni másokkal.
Én bennem talán az a legnagyobb változás, hogy nem aggódok annyit már a bajokon, és nem szorongok a jövő miatt. A nehézségek mögött régen folyton azt kutattam, hogy azon őrlöttem, hogy mit rontottam el, mivel érdemlem ezt ki. A nehéz helyzeteket ma már elfogadom, és őszintén bízom abban, hogy az elviselésükhöz kapok elegendő erőt és alázatot. Régebben sokat szorongtam az életembe beálló változások előtt, még azon is, hogyha augusztus után jött a szeptember, és iskolába mentek a gyerekek, de sokat nyugtalankodtam a munkámmal járó új feladatok, kihívások miatt is. Néhány évvel ezelőtt gyógypedagógusként azt éltem meg, hogy ha egy gyerek a kezeim között nem úgy fejlődött, ahogy én azt elgondoltam, akkor egyre jobban szorongtam azon, hogy valamit nem jól csinálok, és hiába tettem bele egyre több energiát, nem jött a nyugalom. Úgy éreztem, hogy rajtam múlik a fejlődése, a jövője, a családjának a megbirkózása, a fogyatékossággal, és ezek a gondolatok súlyos teherként nehezedtek rám. Ezek a nehéz helyzetek és a kihívások ma is megvannak az életemben, de ma már másként tekintek ezekre. Tudok bízni abban, hogy olyan feladatot kapok, amiket az Úrral járva tisztességgel el tudok látni, és képes vagyok belátni és elfogadni az emberi korlátaimat is. Az önbizalmam elégtelen volt, tehát ma már az Istenbe vetett bizalmam helyettesíti. A jövőt, a közelít és a távolít egyaránt nyugalommal várom, és aggodalmaskodás helyett azt keresem, hogy Istennek milyen célja van az én életemmel.
És zárásként, vagy záró gondolatként azt szeretném elmondani, hogy ez nem mi változtattunk, tudjuk jól, és hisszük őszintén, nem mi változtattunk a gondolatainkon, nem mi változtattunk a hozzáállásunkon, hanem annak ellenére, hogy békétlenül, bűnökkel telve, félve éltünk, Jézus jött, Jézus Krisztus jött közelebb hozzánk, ő közelített meg minket, és ennek a hatására változtunk meg. Úgy tudnám talán ezt érzékelhetővé tenni, hogy amíg én mondtam ezen a prospektuson lévő gondolatot is Mónának, hogy ne aggodalmaskodjon, addig ő benne nem történt változás. Amióta én ezt nem mondom, azóta viszont ő nem aggodalmaskodik. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeteket, és nem kell aggodalmaskodni, a végéhez közeledünk, legalábbis annak a résznek, ami itt a templomban közöttünk történik. Az énekkar egy újabb éneket énekel közöttünk, szívesen hallgatjuk az ő szolgálatukat. Még egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni, egy különös formájú bizonyságtétel ez, amelyet egy asszony testvérünk, Kisné Hécei Erzsébet testvérünk fog elmondani közöttünk, a saját költeményét, versét mondja el közöttünk, melynek ez a címe Panasz.
Panasz. Oly könnyen nyílik szánk panaszra, leltározzuk azt, ami nincs. S mikor a vant is elveszítjük, döbbenünk rá, ez volt a kincs. Így vagyunk emberrel, tárggyal, egészséggel, vagy bármi mással. Szürkén látjuk az életünk, elvesztettük az örömünk. Békjóba zár a küzdve küzdés, s a bízva bízás oly nehéz, ha csak a láthatókra nézünk. Megtartása az nagyon kevés. Tanuljunk meg hát látva látni, aggodalmunk Istenhez tárni, hisz reménységünk nem talmi valami, hanem a legnagyobb valaki.
Kedves testvérek, szeretnénk, ha ezekről a témákról tovább tudnánk beszélgetni egymás között, és ahogy ezt itten néhányszor elmondtam már, mi magyarok olyanok vagyunk, hogy a konyhában az étel körül tudunk a legjobban beszélgetni, ezért is gondoltuk azt, hogy ezen a mai estén is legyen egy kis evés, ivás, amelyre szeretettel hívjuk a megjelenteket ide a mi szomszédos termünkbe, amelynek az ajtajait rövidesen meg fogjuk nyitni. Nem kell senkinek fizetni, és nem kell senkinek hazamenni, mielőtt a végére nem érünk azoknak a javaknak, amelyeket ott elkészítettünk. Tehát szeretettel kérünk, hívunk mindenkit arra, hogy ne rohanjunk most még el haza, hanem jöjjünk össze, ismerkedjünk, beszélgessünk egymással, szabad kérdezni, és talán válaszokat is kapunk. Egyúttal nagy szeretettel hívogatunk mindenkit ide a mi közösségünkbe. Mi nem azt mondjuk, hogy nálunk van a bölcsek köve, de azt mondjuk, hogy Isten megismertette magát velünk, és amit mi ő belőle megismertünk, azt szívesen osztjuk meg egymással és másokkal. Hogy lehet ide találni, mi az útja, módja ennek, azt segítendő egy kis lapot készítettünk el, amelyet talán már mindenki a kezébe kapott, amikor bejött, de ha nem, akkor kifelé kérjünk, ott a kijáratnál, és ezen a kis lapon föltüntettük azokat a rendszeres összejöveteleket, amelyeket itt a gyülekezetünkbe tartunk, meg azokat is, amelyek alkalmi rendezvények lesznek, a honlapunkat, a címeinket, minden egyéb dolgot, ami ahhoz szükséges, hogyha valakit érdekel Isten világa, akkor ennek a megfelelő csatornáit itt ebben a templomban megtalálhassa. Azt is szeretném elmondani, hogy nem vagyunk felekezet nélküli közösség, mi reformátusok vagyunk, de nincs tagsági igazolvány, nem igazoltatunk senkit sem a bejáratban, sem a kijáratban, úgyhogy ahogyan eddig is jártak ide más felekezetű testvérek, mi bátorítunk mindenkit, aki jól érezte magát, hogyha más felekezethez is tartozik, ez őt ne zavarja abban, hogy eljöjjön újra közénk. Alkalom végén szeretnénk köszönetet mondani az evangéliumot minden otthonba alapítvány munkatársainak, akik részben itt is vannak közöttünk, azért, hogy ezt az akciót, amelynek keretében a traktátust és a meghívót eljuttathattuk minden háztartásba, kezdeményezték, és szeretnénk nem csak az alapítvány munkatársainak, hanem mindazon gyülekezeti tagjainknak is köszönetet mondani, akik jó postások voltak, és ezt a jó hírt, ezt a meghívót eljuttatták a postaládákba, és a Békásmegyeri lakosok kezébe. Meg szeretném még köszönni, mert így illő annak a nyomdának, amely a segítségünkre sietett, és amikor hallották, hogy miről van szó, akkor még kedvezményt is kaptunk tőlük. Meg szeretnénk ugyanígy köszönni a pomázi irodaszergyártóknak, akik szintén kedvezménye adták nekünk a borítékot, egy bélyegzőkészítő cégnek, aki ingyenesen ajándékozta nekünk a bélyegzőket, amikor meghallották, hogy ez milyen célokat fog szolgálni. Isten mellénk állt, és ezért mi hálásak vagyunk. Nagy szeretettel hívogatjuk így a jelenlevőket, hát a régieket újólag, az újakat pedig most először, hogy jöjjenek el, legyenek velünk együtt, keressük együtt Isten titkait, és örüljünk mindannak, amit ő fölfedés megjelent nekünk. Azzal fejeződik most be ez a mi itteni együttlétünk, hogy van a gyülekezetünknek egy ifjúsága, akik szeretnének még egy éneket elénekelni, és szólítom is őket, hogy jöjjenek, énekeljék el nekünk az éneküket, és utána szabadon és kötetlenül kérünk mindenkit arra, hogy nagy bátorsággal jöjjön és vegyen részt a szeretett vendégségen.
Amíg itt felállunk, azt elmondom, hogy volt arról szó, hogy Isten a szavaival ér el hozzánk, és szavaival tud hatni a mi életünkre. Mi is most Isten szavait fogjuk énekelni. Ezek a szavak a Bibliából származnak, Izsajás könyvéből, és úgy szólnak, hogy ne félj, mert megváltottalak, neven elszólítottalak, enyém vagy.
Isten áldása, kegyelme és szeretete legyen és maradjon velünk, és adjon nekünk áldott hetet, ha szomorú, de mégis békességes visszaemlékezést azokra, akik már elmentek közülünk ezen a héten, és adja az ő békességét a mi szívünkbe. Köszönjük a testvéreknek, hogy eljöttek, és fogadják meg a mi meghívásunkat, kerüljenek át ide az oldalsó termünkbe.